Sziasztok, én Treszkán Júlia vagyok, és 2004-ben végeztem itt, és 2002 óta dolgozom a Rákospalotai Javítóintézetbe. Gyermekvédelem, de mint ahogy az Anna mondta, hogy ez egy kis része, viszont azt gondolom, hogy a problémáink közösek. Kicsit beszélnek először a házról, az ott folyó életről, a programokról, és utána pedig két olyan módszerről, amiben én személy szerint hiszek, és azt gondolom, hogy több intézetben is működik már jól. Az alapító okirat szerint, szerintem így is hallottok, az intézet 4, illetve idéntől 5 területen működik, illetve 5 részlegünk van. Az egyik az 1890 óta működő javítóintézeti nevelés 30 férőhelyen, ahová a bíróság által ítélt lányok élnek. Ez jelenleg 2 csoportban működik, illetve idéntől megnyílt az anyarészlegünk is, ahol 4+4 fős, férőhelyes olyan javítós anyákat nevelünk, akik a gyerekekkel együtt érkeztek. Másik 2 csoport, ami 1996 óta működik, ez a bíróság által előzetes letartóztatásban helyezett lányok, akik 20 férőhelyük van, jelenleg 2 csoporttal. A harmadik részleg az az utógondozói ellátás, ami 1990 óta működik nálunk. Ez mentori rendszerben működik, ez nem egy különálló csoport. Mentorok vannak, akik felelősek az utógondozói ellátott lányainkért 4 férőhelyen, illetve 2006 óta nyílt meg, vagy 2006-ban a speciális gyermekotthoni rész, ahol jelenleg 3 csoport működik, 24 férőhely, olyan fiatalkorú 12. életévüket betöltött lányokat nevelünk, akik súlyos pszichés, diszociális tüneteket mutatnak, vagy pedig pszichoaktív szereket használtak. Ami elmondható általában a lányokra, de én azt gondolom, hogy úgy ámblok a gyermekvédelem klienseire, és egy kicsit az előző előadásra visszatérve, hogy sajnos mi is azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon romlott a helyzet. Nagyon sokat romlott a lányok állapota, ahogy bekerültek, a szociális hátterük, a családi hátterük, sokkal súlyosabb problémákkal küzdenek. Ez lehet bántalmazás, lehet pszichés probléma, lehet droggal kapcsolatos probléma. És amit mi tapasztalunk, én mint előzetes nevelő, hogy azok a bűncselekmények, amikkel hozzánk kerülnek, sajnos ezek is súlyosbodtak. Nem tudom, egy 10 évvel ezelőtt sokkal több volt inkább a lopás, most már a legtöbb az rablás, súlyos testi sértés, és hát ennél súlyosabb bűncselekmények is vannak. Nyilván a problémák mentén próbáltuk a céljainkat meghatározni, illetve ezek a célok már nagyon régen olyan célok, amiket el szeretnénk érni. Ezek olyan dolgok, ami általában a gyermekvédelemnek célja lehet, illetve célja kell, hogy legyen. Konfliktus kezelések, agresszió kezelés, a trauma feldolgozása, a droggal kapcsolatos problémák kezelése, illetve minden olyan társas kapcsolatok vagy szociális készségek fejlődése, amiben a növendékeink hátrányt mutatnak. Az, hogy ezek a programokba, amik nálunk folynak, amiben a későbbiekben fogok beszélni, hogy hogyan kerülnek be a lányok, annak egy nagyon hosszú előélete van. Mikor bekerülnek hozzánk, teljesen mindegy, hogy melyik részlegbe, felveszünk velük egy anamnézist. Amikor jönnek, hoznak egy csomó iratanyagot. Ez az iratanyag vagy teljes, vagy hiányos. Sajnos ezt mi befolyásolni nem tudjuk, hoznak, amit hoznak. Nyilván a szociális munkásunk felveszi a kapcsolatot az előző intézetekkel, családdal, alapellátással. Összehozunk, amit össze tudunk gyűjteni. Fölvesszük az anamnézist, megtörténik az első interjú, és nyilván a pszichológusaink, pszichiátereink, a fejlesztő pedagógusok diagnosztizálják a lányt. Ezután elkészül, ennek az első 2 hónapban el kell készíteni egy egyéni fejlesztési tervet, ami egyrészt összefoglalja az előzményeket, abban a 2 hónapban, hogy mi történt, mit tapasztaltunk, mi a növendékükkel, illetve, hogy milyen terápiát, támogatást javaslunk számára. Ez lehet csoportos terápia, program, vagy akár egyéni terápia is. Amikor ez megkezdődik, a lány bekerül egy programba, akkor nagyon fontos, amit azt gondolom, hogy általában a munkánkban fontos, az a közös munka. Ezek a visszajelzések a nevelőktől, a visszajelzések, amit mi nevelők kapunk a programvezetőktől, vagy a esetgazdától, illetve, és ez általában az eset megbeszélő csoportokon zajlik. Az, hogy hogy jelentkeznek a lányok ezekre a programokra, itt nagyon szépen meg van fogalmazva, van az önkéntes jelentkezés, amikor eldöntheti, hogy szeretne menni, vagy nem. Mi meghirdetjük a programot, vagy jelentkezik rá, vagy nem. Ezek általában mondjuk egy filmklub. Van az önkéntes jelentkezés egy kínálat alapján, amikor mindenféleképpen választania kell, mondjuk ez szoktak lenni a kézműves szakkörök, amikor van öt lehetősége, hogy válaszol az, ami számára szimpatikus, de valamit választania kell. Van, hát ez a támogatott jelentkezés, ez nagyon szépen meg van fogalmazva, mikor egy kicsit megrugdossuk a lányt, és egy kicsit irányítjuk, hogy mi azt gondoljuk, motiváljuk, hogy nagyon jó lenne számára, ha mondjuk elmenne, nem tudom, egy állatasszisztált terápiára. És nyilván vannak a kötelezően ajánlott foglalkozások, amikor egyszerűen meg van mondva, hogy ez egy olyan foglalkozás, ami számodra kötelező. Nem tudom, ezzel kapcsolatban, hogyha bárkinek kérdése van, akkor nyugodtan. Szeretik a lányok egyébként, mert hogy ugye nálunk csoportokban élnek, minden csoportban zajlik, és a nap 24 órájában. Tehát mondjuk az előzetes lányok 24 órán keresztül össze vannak zárva, ugyanazokkal a felnőttekkel, ugyanazokkal az ingerekkel, tehát azért a pszichológus egyfajta ventilálás is számukra, és azért ez általában szokták szeretni, meg járnak is. Azt, hogy ezek a programok hogy valósulnak meg, vannak olyan programok, amik a tanévhez kötjük, nekünk benti iskolánk van, ahova a lányok járnak. Az, hogy a tankötelezettség most hol van korba, járnak iskolába, van elméleti oktatás, általános iskolánk, van dajka képzés az OKE rendszerén belül, van szakiskolánk, ahol szakmát tanulhatnak, pincér, szakács és felszolgáló, és vannak gimnazistáink is. Ezek a programok, mint mondtam, van olyan része, ami a tanévhez kapcsolódnak, szeptemberben kezdődnek, és júniusban futnak ki. Ilyen például, ami a társadalmi ismeretekkel kapcsolatos program volt idén, vagy ebbe a tanévbe. Vannak olyan programjaink, amik meghatározott időszakhoz kötnek, mikor ez meg van hirdetve, mondjuk 10 alkalom, 10 héten keresztül, heti másfél óra, ilyen például egy élménypedagógiai foglalkozás, amiről egy kicsit majd bővebben beszélek, illetve vannak olyan programjaink, hát nyilván nálunk a nyár egy kicsit zűrösebb, akkor azért az iskola az keretet ad az intézeten belül is, nyáron nincs iskola, van akinek nyáron is kell tanulnia, mert augusztusban vizsgázik. Azok a programjaok, amik ilyen koncentráltabbak, azok inkább nyáron vannak, ezek ilyen tematikus programok, mondjuk egy hét egészséghét, ami reggeltől estig az egészségnevelés jegyében zajlik, vagy például a jogi tábor, ami ilyen volt idén. Azt, hogy ezek milyen anyagból vagy erőforrásokból valósulnak meg, ez mindig nehézkes. Nyilván az egyik része belső erőforrásból, amikor a kollégáink mi csinálunk egy-egy programot, a pénz az vagy pályázatból, vagy pedig költségvetési forrásból jelenik meg. A másik a külső erőforrás, amikor pedig külső szakembereket hívunk. Látni fogjátok, ez főleg a droggal kapcsolatos előadások, terápiák, amit külső szakemberek segítségével oldunk meg. Egy pár szóval megmutatnám, hogy mik voltak azok a programok, amik most ebben az évben megvalósultak. A szociális készségfejlesztés, az előbb elmondtam a hátrányokat, amikkel ezek a lányok érkeznek, és valahogy ebbe az évben, biztos nem véletlenül, egy kicsit nagyobb része volt a mi életünknek, mert hogy azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagyok a lemaradások, és ez több szinten is 2015-16-ban megvalósult. Nagyon jó kapcsolatunk van a 15. kerületi a Csokonai Művelődési Központtal, és velük együtt pályáztunk, ez a bűnmegelőzési pályázaton belül, és ott megvalósult egy munkaerőpiaci tréning, illetve egy szociális készségfejlesztés. Volt praktikus életismeret, ez lehet, hogy nem tudom, minden napokba kell gondolni, hogy kell befizetni egy csekket, havonta ennyi pénzed van, mire osztod be. Ha születik egy, hogyha... Ja. Ha születik egy gyerek, ott milyen, mit kell csinálni, hova kell menni, hogy kezdünk. Egy lakásnak milyen kiadásai van, ilyen problémákkal küzdünk. Volt a jogi tábor, ez egy nyári tábor volt, ezt a pszichológusok és a növendékügy csinálta, ez is nagyon érdekes volt. Ezek a lányok nyilván az előzetesek főleg mind-mind büntetőeljárásba vesznek részt, fogalmuk sincs a jogaikról. Vannak a gyermek jogaikról, arról igen, de a büntetőeljárással kapcsolatban semmi, és ugyanez volt a jogtudatosság fejlesztés, ami a Prestige Magyarország Alapítvány segítségével mehetett. A másik módszer, amiről majd később beszélek, ami nálunk most kezd kibontakozni, és nagyon hiszek benne, ez a mediáció, illetve ez a restoratív. Ebben az évben, 2015-ben a lányok is részt vehettek egy ilyen képzésen, egy kortárs mediációs képzésen, és ez is nagyon jól sikerült. A drogprevencióról azért egyrészt nagyon sok volt, azért volt sok, mert kellett. Másrészt ezek mind alapítványokon keresztül valósultak meg. Látjátok, ez nem csak a drogról szólt. Itt érintve volt a prostitúció, itt érint szűrővizsgálat, hepatitis szűrővizsgálat, szóba került az alkohol, a szex, az internet használat, mind-mind olyan, ami számukra a 16-18 éves lányok, de nagyon-nagyon alapvető dolgok hiányoznak ilyen szempontból a tudásban. Ezen kívül különböző terápiák is vannak az intézetben, futottak ebbe az évbe, van, ami pszichológusok végeztek, folytattak, van, ami pedig pályázat útján külső kollégák bevonásával. Ilyen volt a táncterápia, amit a pszichológusaink tartottak, filmklub, de ez is terápiás jelleggel, a művészetterápia, a meseterápia és a színházterápia, aminek a végén színházat is látogattak, és előadást, mi is meg is nézhettük az előadást, ami összejött. A másik, ami idén új volt, és nagyon-nagyon bejött, az az állatasszisztált terápiák. Ez két, nem tudom, tehát voltak a kutyák és a lovak. Nagyon élvezték a lányok. Egyrészt a kutyás terápia azért is volt jó, mert hogy maguk a képzők, a kutyákkal foglalkozók nálunk vizsgáztak a mi lányainkkal. Hát, tehát maga a foglalkozás az egy vizsga is lett. A lovas terápia pedig azért volt jó, volt benti lovas terápia, és azok a lányaink, akik kijárhatók, azok pedig kimentek. És megnézhettek egy lovastanyát, és hogy milyen felelősséggel jár mondjuk egy lógondozással. Igen. Jó. Egyik az a módszer, ami nekem a szívügyem lett, és amit most már 6 éve képződtem én is ki több kollégámmal együtt, az az élménypedagógia, ami én azt gondolom, hogy most már így mindennapos lett a ház életében. Mi a Prestige-nél képződtünk, de idén a tavaszi szél, ez egy hatalmas pályázat volt, hatalmas lehetőségekkel. Az Élmény Akadémia Közhasznú Egyesület volt a fő pályázó, és velük pályáztunk mi, és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, mint partnerszervezet. Ez a pályázat, ez még mindig tart egyébként, 12 főt tudtunk kiképezni a mi intézetünkből, és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány intézeteiből vagy kollégáiból 12-12 főt, akik trénerek lettek. Ezt a munkát megelőzte egy kutatás, ahol feltérképeztük, hogy mik a szükségletek, mik a hiányosságok, mi az, ami a fókuszba kerüljön, és természetesen a lányok is részt vettek egy élménypedagógiai program sorozatba, és ebben az volt a jó, hogy ez egy kinti helyszín, Szováta, de hogy azok a lányok, például az előzetesek, akik nem vihetők Szovátára, ők nekik bent is volt egy nagyon jó programsorozat. És akkor én egy picit itt megállnék, és beszélnék az élménypedagógiáról, mert azt gondolom, hogyha gyermekvédelem, akkor ez szerintem bármely területen nagyon hasznos és használható módszer. Az élménypedagógia, tehát én azt szeretem legjobban benne, hogy úgy tanít, hogy nem vesz észre a gyerek, hogy tanítjuk. Mert az már nagyon unja. Tehát amikor csináld meg a házit, mondd fel a verset, majd én kimossam a fejed, mert tegnap rossz voltál, ezt már nagyon unja. És akkor gondoltuk, hogy próbáljunk meg valami mást, És ez lett az élménypedagógia, ami egy tapasztalaton alapszik, ez a tanítás, vagy ez a program, amin a lányok részt vesznek. Olyan kihívások elé állítjuk őket, ami nem, tehát hogy ő azt hiszi, hogy egy nagyon nagy kockázat, amit neki tennie kell, viszont valójában ez nem így van. Ez mindig ezt a munkát, ez egy foglalkozás, egy másfél órás foglalkozás, amit mi előre megtervezünk, ez egy játékos tevékenység, föl is van írva, ez egy nagyon jó mulatság. Minden gyerek szeret játszani, szerintem mi felnőttek is, észre se veszik, hogy valami más is történik velük a játék mellett. Viszont ami megkülönbözteti egy szabadidős tevékenységtől, hogy mindig minden foglalkozás vagy feladat után van egy visszacsatoló kör. Egy kör, ahol leülünk, megbeszéljük, hogy mi történt, és ő elmondhatja azt, hogy ő hogy érezte magát, mit tapasztalt magáról, vagy mit tapasztalt a társairól. Azt írja a szakirodalom, és nem is találtam ennél jobbat, megtanítjuk a megtaníthatatlant, mert hogy itt nem irodalomról, nem nyelvtanról van szó, itt a bizalomról van szó, itt kipróbálhatják magukat egy olyan biztonságos környezetbe, olyan helyzetekbe, ami adott esetben segíti a probléma megoldásukat, önbizalmukat növel, megmutatja, milyen a csapatmunka, hogy lehet vezetni egy adott szituációba, vagy akár az érdeket érvényesíteni, mert hogy ezek is olyan dolgok, amikben sajnos nagyon le vannak maradva a mi lányaink. Viszont ezek azok a, hát nem is tudom, készségek, képességek, amiket így nagyon nehéz telibe megmutatni, megtanítani nekik. Mikor elkezdünk egy adott csoporttal egy élménypedagógiai munkát, akkor mindig leülünk a nevelővel, és együtt határozzuk meg, hogy mi a cél. Van olyan nevelő, ez nyilván a csoporttól függ, aki azt mondja, hogy ebben a csoportban nagyon sok a konfliktus, nagyon sok a balhé, nagyon nem tudnak egymással a lányok beszélni, akkor nyilván ezt tesszük a fókuszba, próbálunk olyan feladatokat összeállítani nekik, ami egy kicsit segít abban, hogy a konfliktus kezelésüket, vagy akár a kommunikációkat fejlesszük. Ezek általában 10-12 alkalmas foglalkozások. Ennek mondom, lehet a célja, hogy egy csoportot próbáljunk megerősíteni, lehet a célja, hogy két csoport között, most pont egy ilyen folyik nálunk az előzetbe, a két csoport valahogy nem nagyon jött ki egymással, gondoltuk, akkor próbáljuk meg egy közös élménypedagógiai foglalkozás során, valamit kezdjenek egymással, magukkal, nyilván egyáltalán nem ismerik egymást, de utálkozni nagyon tudnak. Ezekben a helyzetekben megismerhetik egymást, ezekben a helyzetekben megismerhetik magukat, és ami a lényeg, hogy mi nem vezetjük ezeket a foglalkozásokat, nem mi mondjuk meg nekik, hogy te figyelj, nagyon jó, nyilván pozitív visszajelzéseket adunk, de hogy nagyon-nagyon sok olyan aha élmény kapnak a csajok, amit egyébként különben nem. Nyilván a cél az, hogy ezeket a foglalkozásokat kicsit párhuzamba rakjuk az életükkel. Kicsit világítsuk rá, hogy oké, te ebben a helyzetben így működsz, akkor nézzük meg, hogy kint az életben hogy működsz. Az, hogy ennek milyen hatásai vannak hosszú távú, nem tudom, de nekem a nagyon okos főnököm azt mondta, amikor én ezen nagyon sokat idegeskedtem, hogy az én munkám meddig tart, eddig. Addig tart, amíg ott vannak a lányok. Az biztos, hogy amíg ott vannak, addig érzünk. Tehát érezzük, vannak, amikor nyilván nem, ez nem egy csoda módszer, de hogy vannak pozitív hatásai, volt olyan, ahol most a két csoportét nem veri össze egymást, aminek nagyon örülünk, és van, mikor egy csoporton belül is old meg problémákat. Ezzel kapcsolatban, az élménypedagógiával kapcsolatban, ha van kérdés, vagy bármi, hát ez, én azt gondolom, hogy ez minden nevelő máshogy gondolja ezt. Nálunk a konyhás az, aki a legtisztábban tud takarítani, és ez forgórendszerben is működhet. Tehát mikor mondjuk már a csoport egy olyan állapotban van, hogy régebb óta ott vannak, jobban ismerjük őket, akár azt is szoktuk csinálni, hogy két hetente cserebedéljük, pont ezért, mert ez vissza is sülhet, hogy máshol is kiosztathatnak a szerepek. Én előzetes nevelő vagyok, nálunk abban a szempontból kicsit nehezebb, hogy nem tudjuk, mikor jön a lány, egyszer csak meghozza a rendőrautó, és nem tudjuk, hogy mikor megy el a lány. Tehát, hogy ebből a szempontból az előzet egy picit nehezebb. Hát úgy nem tudható, hogy nyilván, amikor megjön a lány, akkor megmondja neki a rendőr, hogy 30 napra jössz, és el is mész 30 nap után. Úgyhogy az első hetek arról szólnak, hogy megértessük a lánya, hogy ez nem 30 nap lett, amit nagyon nehezen akar elfogadni, de neki a rendőr megmondta, a nyomozó megmondta. Na, aztán utána már a 40. napon leesik neki, hogy ez tényleg nem 30 nap lesz. Nem tud végleg hozzá, vagy mondjuk eltávra. A javítósok járhatnak, csak hogy tisztában tőlük egy kicsit, az előzet nyilván nem, ők a fogorvoshoz is rendőri kísérettel mennek. A javítósok járhatnak eltávra, nem fokozati rendszer van, hogyha eléri azt a fokozatot, akkor vannak havonta, nem is tudom, egy hétvége, a nyári szünet, meg nyilván a karácsony, meg az iskolai szünetek, és akkor van a speciális gyerek otthoni részleg, ahol szintén fokozati rendszerben működünk, nyilván ott a gyámhivatallal, a gyámhatos együttműködve, meg azzal, hogy ki egyáltalán fogadja. Eleve ez mindig nagy kérdés, hogy van-e hova menni a gyereknek. Az, hogy mennyire kerülnek bajba, pont ma beszéltük az Annával, bajba kerülnek. Vagy ők vonzák be a bajt, vagy őket vonza bajba. Olyan is van, aki azért kerül bajba, hogy újra visszakerül. Jól érzik magukat. Én azt gondolom, hogy egy 14-16 éves lánynak a szabadsága van elvéve, konkrétan az előzetben. Ez már egy ilyen nagyon rossz induló pont, és akkor jövünk mi, akiket nem ismer, nem is érti. Mire azt megérti, hogy én nem megyek a bíróságra, beszélhet az ügyéről, engem nem fognak kihallgatni. Mire megérti az, hogy akkor ez lehet, hogy nem is olyan rossz, addig eltelik egy idő. Általában azért meg szokták érteni. Tehát, hogy, és most én azt látom, az előzet elég valahogy jól összeállta a gyerekanyag, nagyon jól motiváltak. Tehát valahogy felfogták, hogy tanulni jó, valahogy felfogták, hogy ezek a programok lehet nem azért van, hogy mi kicsit megszivassuk őket, hanem azért van, hogy valamit ő is tudjon tanulni. Úgyhogy most így jó. Nyilván nem a családjukkal vannak, nyilván nem a Blahán állnak, nem a barátokkal, nincs drog, de ez az, amit próbálunk egy kicsit kompenzálni, meg megmutatni nekik, hogy enélkül is lehet jól érezni magukat. Ez még egy nagyon új, november 1-én nyílt a gyerek, még két főről beszélünk, két gyereke, ezt még mi is tanuljuk. Volt nagyon régen anya otthon, de az teljesen külön működött. Próbáljuk, hogy beintegráljuk őket az intézet életébe, de azért közben azt is próbáljuk, hogy őket, illetve a gyerekeket egy kicsit távol tartani. Két pillanat, és mindenki azt látja, hogy 25 lány csókolgat egy babát, de még én is oda mosolygok és meg, csak nem, tehát hogy van ez a része, hogy ezt nem szeretnénk, hogy erre menjen egy dolog, még tanuljuk. Tehát még mi is azon vagyunk. Most elkezdtek kicsit a sportba bekapcsolódni, most jön a télapó karácsony, hogy abban már egy kicsit ők is kivegyék a részüket. Ketten vannak, ez még nem csoport, ez nekik is megnehezíti még az ott létüket. Nyilván ez is egy kicsit zártabbá teszi őket, úgyhogy most ezt még tanuljuk. Kor? Nincs, még nincsenek sokan. Még valahogy nem ért el ide. Nálunk a legfiatalabb mososának lett 15 éves. Úgyhogy még nem ért, még nem jöttek. Ha jól tudom, januártól lesz egy új rendelet, nem is tudom, hogy 12-14 év között csak javítóba lehet előzetbe. Igen. Még nem, még ott is kell. Számában a fiúk sokkal többen vannak, mint a lányok. Ugye mi egyedül vagyunk az egész országban javító, fiú több intézet van, többen vannak, de még ott is kevesebben vannak a fiatalabbak. Nincs mi.
Amikor én a primer csoportoknak kérdeztem, akkor tulajdonképpen a hálózat
terméje. Mert mondtam, hogy
engem hódóban volt,
ha
nem
rákozik aztáról máshonnan, de hálózat. Amikor bekerülnek hozzánk a lányok, akkor ez elkülönítő részbe kerülnek, de mint ahogy az Anna mondta, miután kevés tehát nincs befogadó csoportunk, megérkeznek, akkor jó esetben nem éjjel kettőkor, akkor van egy egészségügyi átvizsgálás, a rendész, ez most az előzetesekről beszélek, bár a javítósok és a specesek is először a befogadói részre mennek, és ott először találkozunk velük mi nevelők, az igazgatóság részéről, illetve a szociálmunkás. Akkor ott nyilván van egy első benyomás. Az előzetben ezek a benyomások, illetve a csoportok, meg most már a kor is, hogy egyáltalán eldől, hogy hova kerüljön. Tehát a csoporton belül van egy szoba, amit mi nullás hálónak hívunk. Mi próbáljuk, hogy az új lányok oda kerüljenek. Itt általában, hogyha a létszám engedi, akkor egyedül vannak. És akkor itt van egy kis időnk nekünk is, meg neki is egy kicsit megnyugodjon, megszokja, meg mi is, hogy megismerjük őket. A hálórendeket azokat a nevelők döntik el, és nyilván azt a lányok ismerete alapján, milyen személyiségűek, ki az, akivel kijön, ki az, akivel nem. Próbálunk arra odafigyelni, hogy erre nyilván hallja az ember, nyilván tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon ritka, amikor megúszhatja egy új lány, hogy beavassák. A beavatás mértéke a nem mindegy. Azt, hogy a beavatás csak az, hogy egy kicsit bepróbáljuk, hogy megmutatjuk, hogy mi milyen kemény lányok vagyunk, vagy pedig ennél akár fizikai beavatás, nyilván azon vagyunk, hogy ez ne történjen meg. Hazudnék, azt mondanám, hogy sose történik meg, de azon vagyunk, hogy ne történjen meg. Hát azt értem, és amikor pályakezdő voltam, akkor ez bennem is nagyon felment, hogy oké, most van egy jó éve, amit én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó éve, és akkor utána viszlát. Hát az utánkövetés az személyes. Megmondom őszintén, ez nálunk úgy működik, hogy vannak olyan lányok, nagyon sok volt növendékem, akivel tartom a kapcsolatot, viszont azért, amikor tőlünk elkerülnek, nem engedjük el a kezüket. Nagyon sok esetben az iskolai koordinátor lemegy, beiratjuk az iskolába, lemegy a lányjal együtt, az igazgatóhoz, megbeszélik, hogy hogyan tovább, ha van erre lehetőség. Próbáljuk a helyi alapellátást megkeresni, ha erre nyitottak. Próbálunk, hogyha olyan helyre kerülnek, ahol van bármiféle ismeretségünk, alapítványokkal, hogy egy kicsit nézzenek rá a lányra. A legtöbb esetben ezek személyes kapcsolatok, a mi személyes kapcsolataink velük. Hát ez is érdekes, teljesen változó. Van olyan szülő, aki azt mondta, hogy ő addig örül, amíg nálunk van, letudta, remélem, hogy tudunk vele valamit kezdeni, mert neki ez nem jött össze. Van lehetőségünk családi konzultációra, ahol mi behívjuk a szülőt, és együtt próbálunk egy kicsit azon gondolkodni, hogy amíg itt van, mit lehet tenni, és utána egy kicsit a családot is felkészíteni arra, hogy mi lesz, hogyha ez a lány visszakerül, végesek a kapacitásaink, amit tudunk, megteszünk, de mondom, én azt nagyon sokat agyaltam ezen, amikor pályakezdő voltam, a felelősségünk eddig tart, nem, tehát egyszerűen nem bírnánk tovább, hogy mondjuk akár felelősséget vállaljunk ezekért a lányokért. Én nagyon örülök, mikor egy-egy programon megjelennek, mikor jó híreket tudnak mondani magukról, de ez az utánkövetés. Hát egyrészt nagyon, mert hogy ugye pont arról volt szó, hogy gyakorlat vagy elmélet. Én nekem nagyon tetszett az, hogy nagyon gyakorlatcentrikus volt a képzés, és én ezen keresztül találtam meg a munkahelyemet. Engem az Anna tanított, én ott voltam Rákospalotán gyakorlaton, és azóta is 2002 óta ott van. Hát igen, és sokkal nagyobb betekintés enged, és sokkal könnyebben dönti el az ember, hogy tényleg ezt szeretnél, vagy nem. Mert ott nem kimérik a gyakorlatosokat, aminek én nagyon örültem. Tehát, hogy úgy minket bedobtak ott a mélyvízbe, és szerintem nagyon jó volt. Hogy ott lehetünk a csoporttal, a csoportnevelők mellett, olyan kollégák mellett, akiktől tudtunk tanulni, és akik tényleg megmutatták azt, hogy miről szól ez a mind. Aha, mindig van, vannak esetmegbeszélések, és van szupervízor is, ha épp van rá pénz. Én amikor kezdtem, és ezt az Annának, amikor mondta, hittem is, meg nem is, nekem az első évem arról szólt, hogy mindent ide. Bocsánat, tehát, hogy én azért épült Rákospalota, hogy én oda kerüljek, és én aztán mindenkit jól megmentsek. Aztán a második évben minden gyereket nagyon utáltam, mert nem értettem, hogy miért nem hiszik el, hogy én meg fogom őket menteni, és miért nem hisznek nekem, és miért nem akarják ezt. És aztán itt talán a harmadik évben tényleg így a helyére került ez a dolog, hogy hogy hol vannak a határok, mi az, amit bele lehet tenni. Én azt gondolom, hogy mindent bele kell tenni, mert ez így megy. Rájöttem, hogy egyedül nem megy, ez csak tímbe megy, akár kis tím, nagy tím, akár kollégák. És rájöttem, hogy kell, mindig kell valami motiváció, ezek a képzések, amikkel részt vettem, és mindig kell valami, ami egy kicsit inspirálhat, mert ez a bemész, kijössz, ott vagy a problémákkal, emelé kell valami, ami kicsit téged is karban tart, és újra egy kicsit visszanyered. Ez a kiégés ellen is véd meg, meg a családodat is megvédi, hogy ez mindentől véd. Hát én azt gondolom, hogy egy olyan barátság volt, amiért én ott voltam, ami ilyen nagyon klasszikus barátság lett, ez a Specen volt egyébként, nem tudom, Andi, a Jenny meg a Dominikára emlékszelem, vagy Andi, a Horváth Jenny, Dominika. Igen, ők egy nagyon-nagyon, két nagyon jó képességű, két speciális szükségletű, de két nagyon jól motivált, nagyon helyes lány, nagyon jó hatással voltak egymásra is, nagyon úgy gondoltuk, és ők is azt gondolták, kimentek, és ketté váltak. Néha még nagyon picit tartják a kapcsolatot, nem? És a másik tapasztalat, hogy ezek a barátságok nem mind. Hát azt gondolom, hogy lehet és kell is, de nem minden harcot nyerünk meg. Amikor ott beszéltünk kicsit általánosabban a lányokról, hogy ez, hogy mennyire sodorhatók, nagyon, és sajnos egymást is tudják sodorni. Nem nagyon szeretjük, mikor eltávon kint találkoznak, és nagyon előre megbeszéljük, hogy jó, nagyot bulizunk, nyilván ebben már nem tudunk beleszólni, azt egy kicsit tudjuk befolyásolni, hogy ki mikor menjen el távra, ezzel egy kicsit tudunk játszani, de ezek általában nem pozitív kimenetőek, ezek a kapcsolatok. Gyönyörű. Mutogatnak egymásra, mindenről a másik, de. És jobb is egyébként. Tehát, hogy ez egy annyira zárt világ, lányok, különben is mi lányok azért tudjuk keverni a dolgokat. Ezek a lányok nagyon-nagyon tudják, tehát, hogy ezt jó tanácsként is el szoktok mondani, bíz, de addig, és olyan dolgokat mondjatok el egymásnak, amiből aztán nem akarod. Tehát, hogy amit mondjuk akár beválasz mindenki előtt. A következő módszer, amiről egy kicsit beszéltünk volna, ami egy kicsit új már nálunk, a mediációról. Ez most már a törvény is elő, hogyha az élmény pedagógiáról nincs több kérdés, akkor kicsit most beszélnénk a mediációról. Ez most már a törvény is előírja, ugyanis ugye nálunk, hogyha bármiféle konfliktus van, akkor van a fegyelmi jogkör gyakorlója, aki elindít, ez az is intézet igazgatója, aki elindít egy fegyelmi eljárást. Nyilván ezek azok a kategória, ami súlyosabb. Tehát mondjuk, hogyha egymással összevesznek, abból még nem indul fegyelmi eljárás. De például verekedésből, lopásból, nevelő elleni, akár, ha most nem is, nem, tehát nem testi, hanem, mert az nem, szokott előfordulni, hanem inkább mondjuk elküld a francba, vagy még ennél is csúnyább helyekre, akkor szokott elindulni ez az eljárás. Viszont a mediáció most már lehetőséget ad arra, hogyha ezt minden résztvevő, minden fél, a sértő is és a sértett is elfogadja, akkor a fegyelmi eljáráson kívül ez erre lehetőséget ad, hogy a mediáció keretén belül oldjuk meg ezt a problémát. Ebben is képződtünk többen, az intézet képzett ki minket, ez még a törvény előtt, de most már kötelezettségünk is van ez ügybe. Ez egy konfliktus kezelési módszer, beszéljük egy kicsit általánosságban róla, aztán azt, hogy nálunk ez hogy néz ki, ahol a mediátorok segítségével egyfajta megegyezésre jutnak a felek. Ez a megegyezés nálunk általában, tehát ennek írásosnak kell lennie, tehát ennek a végén mindig van egy írásos megállapodás, ami egy olyan megállapodás, amit minden fél elfogad és felvállal. A mediációs ülés mindig egy előbeszélgetés, tehát lefelvázolom. Történik egy konfliktus, két lány összeverekedik. Különben nagyon jóban voltak, de ez a két lány összeverekedik. Mondjuk tegyük fel, nem is azok a verekedős típusúak, talán ez az első ilyen eset. Létrehoztunk egy munkacsoportot, ami arra alakult egyrészt, hogy mik azok az esetek, amik egyáltalán beleférnek a mediációba, és akkor ez a munkacsoport elé kerül, és így átbeszéljük, hogy ez lehet-e erre megoldás. Én azért hiszek benne nagyon, mert a büntetőeljárások alatt a gyerekek egyáltalán nem érzik át, hogy mit tettek. Elmondják, nem mondják el, végigülik a kihallgatás, beszélnek, nem beszélnek, látják a sértettet, megtanulják, hogy bocsánatot kell kérni, megtanulják, hogy még a bírótól is bocsánatot kell kérni, megkapják a büntetés, javító, börtön, felfüggesztett, bármi, és le van tudva. Én azt gondolom, hogy az előzetben a munkánk egyik nagy része, és egyébként a legnehezebb is, hogy ezekkel a gyerekekkel tudatosítsuk, oké, bezártak, de miért? Mert azt nem biztos, hogy a szabadság korlátozása mindig eléri a célját. Az egyik célja, hogy ugye ne ismétlődjön meg. Ez egyáltalán biztos. Visszakerülnek ugyanabba a családba, ugyanabba a körökbe, ugyanabba a falunak, ugyanabba a szegletébe, és újra el fogja követni. Abban nem mennék be, hogy azért, mert éhezik, vagy azért, mert neki nincs, tök mindegy miért, meg el fogja követni. Én a mediációt azért szeretem, mert ott lehetőséget ad arra, hogy én, mint sértő, lássam, hogy mit okoztam. El tudja mondani a sértett fél az, nagyon rossz volt, mikor pofán vágtál. Nem, tehát, hogy megalázó volt, rossz érz, és én azt hiszem, hogy a lányaink nagyon kevesen az olyan bíró, aki ebben mondjuk egy tárgyaláson belemegy, és helyet ad annak, hogy a sértettje elmondhassa ezt. Ott megkérdezik, ott volt, mi történt, megverte, ellopta, oké, 2 év, viszlát. A legtöbb esetben. Úgyhogy ezt mi azért nagyon szeretnénk, hogyha egyre többet tudnánk használni. Térjük vissza a példánkra, 2 lány összeverekedett, úgy dönt ez a munkacsoport, hogy ez alkalmas arra, hogy mediáljuk. Első körben nyilván ebben a munkacsoportban mindig benne van az adott csoport nevelője, azok, akik elvégeztük a mediációt, és egy vezető. Hogyha ez megtörtént, először leülünk mindig a felekkel, hogy van egy ilyen lehetőség. Nyilván ezt az nagyon szimpatikus a lányoknak, mert a fegyelmi eljárás, annak biztos, hogy rossz a vége. Én ott kapok egy igazgatói megrovást, azt én viszem a tárgyalásra, én nekem ez plusz 1 év. Na, nézzük meg, mi az a mediáció, hát ha jó lesz. Ez csak akkor jöhet létre, hogyha minden fél rábólint, és az, akit pofán vágtak, az is azt mondja, hogy oké, próbáljuk meg, nézzük meg, mi lesz belőle. Ezekre az ülésekre mindig hozhatnak támogatót, ez lehet felnőtt, de akár lehet gyerek is, akibe bízik, aki úgy érzi, hogy ebbe az ügybe őt támogatni fogja, és van egy mediátor, aki ezt a beszélgetést levezényli. Azért volt jó, amit az előbb mutattam, hogy a lányok is részt vettek egy ilyen képzésben, mert egyrészt már tudják, hogy miről szól ez a dolog. Ez mindig arról szól, hogy mi történt, hogy történt, és mondd el, hogy te mit érzel. Itt is próbáljuk magát az esetet egy kicsit párhuzamba hozni a saját életével. Hiszen aki ma ütött, az biztos, hogy tegnap előtt őt is megütötték. Tehát, hogy ez az, amiben mindig próbáljuk ezt a párhuzamot belehozni. Hogy az, hogy sikeres vagy sikertelen a mediáció, nem tudom, hogy mit nevezünk sikernek, ha megállapodás születik, és ez mindenféle elfogadja, ez írásba rögzül, és amit én kiemeltem, hogy ez a megállapodás, ez mindig egy jóvátétellel zárul, tehát mindig a sértő félnek valahogy jóvá kell tennie. Ez egy bocsánatkérés és vagy, a bocsánatkérés általában elszokott már magán az ülésen hangzani, tehát ez nagyon jó, azt gondolom, hogy el tudunk odáig jutni, hogy bocsánatot kérjenek egymástól, mert nem mindig könnyű az. És egy olyan jóvátétel, ami lehet munkavégzés, lehet egy kötelezettség, hogy én azt tudom vállalni, hogy én mától odafigyelek a szavaimra. Én megpróbálom azt mától, hogy ne sértessen meg minden nap a csoporttársamat, vagy lehet egy olyan, ami a közösség felé, ez például egy olyan lánynál volt, akivel már nagyon régóta problémák voltak, de nem nagyok. Tehát ez nem verekedés, inkább mindig csak ez a fettegés, hagyjon már, ma mit akar már megint. Ő például egy olyat tudott vállalni, hogy a, nem is tudom, karácsonyra készültünk, vagy mire, hogy az intézetnek a tisztántartásába, illetve a dekorációjában nagyon nagyot vállal. Az mindig nagyon fontos, ez mindig ellenőrizni kell, valaki, valamelyik kollega, vagy valamelyikünk ellenőrző, hogy ez megetörtént, és ha ez nem történt meg, akkor pedig visszaállunk a fegyelmi eljárásra, ami folytatódik. mediáltunk felnőtt gyerekek között, mármint kollega is gyerekek között. Volt egy csoportos szökés a cirkuszból, nagyon jó volt a cirkusz, de úgy gondolták, vissza már nem jönnek a lányok. Ez is egy nagyon érdekes volt, ahol nyilván a sértő azok a lányok voltak, ahol szembesülhetek azzal, hogy az adott nevelőjüknek mit okoztak azzal, aki kiment velük a cirkuszba, azt gondolta, hogy nagyon jól érezték magukat, aztán valahogy egyedül jött vissza az intézetbe. Mediáltunk két csoport között, akik tömegverekedésbe sikerült keveredniük, nagyon utálták egymást, ott olyan megállapodások születtek, hogy oda fognak figyelni arra, hogy a másiknak mit mondanak. Nem gondolják azt, hogyha az kinyitja a száját, akkor biztos, hogy rólam beszél, mert ilyenből szoktak lenni a legnagyobb konfliktusok. Illetve volt olyan is, hogy két lány között, amit példa volt, ott pedig az lett a jóvátétel, hogy közösen egy repszöveget kellett írniuk, amit elő kellett adniuk. Amikor volt erre forrás, akkor volt. Igen. Tehát amikor ezt így megnyitottuk, akkor az nem. Tehát mikor így egymás előtt, az nagyon nehezen indult be, de azt hiszem a Mózi, tehát ő a csoporton belül, akik már nagyon régóta együtt vannak, ismerik egymást, ott szokott működni a pszichodráma csoport. De amikor ilyen nyitott volt többen, akkor nem működött. Ott iskolai verekedésről volt szó, és ott szóba került, sőt, ott már az ügyészség kérte, hogy lehet-e szó jóvátételről. Ott a sértett fél azt mondta, hogy nem. Az anyuka, ugye a kiskorú anyukája, nincs a köztudatban, hogy mi ez. Az a baj. Tehát, hogy egyszerűen az emberek nem tudják, hogy ennek milyen jó hatásai lehetnek, nincs a köztudatban. Jó lenne, nagyon jó lenne. Mi a bíróság felé képviselni? Mi ezeket a dolgokat úgy tudjuk a bíróság felé képviselni, hogy egy kicsit magunkat, nem tudom, sztároljuk. Meghívjuk őket, nézzenek körül, és ott egy kicsit bemutatni ezt. De amíg a törvény nem engedi, a bírók se fognak tudni semmit csinálni. Odáig mi meg már nem érünk el. Mármint a saját bűncselekménye, erre gondolsz? Vagy bármilyen tettének? Az alapeset az a legtöbb lánynál, hogy egyszerűen azt nagyon nehezen látják be, hogy amit ők tesznek, annak következménye van. Nem csak a bűncselekmény, bent, ha ő mond valamit, abból lehet, hogy másnap, nem tudom, iszonyú nagy kavar lesz, tehát, hogy ebből indulunk ki, ezzel nagyon sokat teszünk. Vannak játékok, vannak egyéni beszélgetések, vannak csoportfoglalkozások, szituációs gyakorlatok. A kolléganőmmel csináltuk a praktikus ismeretet, azon belül eljátszottunk mondjuk egy tárgyalást, egy olyan tárgyalást, ahol a sértettel találkozik, kommunikálnia kell, próbálkozunk az előzetben, ez nagyon nagy munka, vagy a munkák nagy része ez, hogy tudjon szembesülni a tettével. A Mózinak van ilyen, az egyik nevelőnek van ilyen végzettsége.
Aki szintén itt végzett.
Aki szintén...